Tanítás alapjai, 12. óra, 2009. november 27-e.
Tanítási módszerek.
A megfelelő tanítási módszerek kiválasztásáról, illetve azoknak az elveiről fogunk beszélni, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, mindenképpen imával kell, hogy kezdjük. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Nem is reggel van, este van. Köszönjük, hogy ez a nap ilyen gyorsan eltelt, és az a várakozásunk, az a vágyunk, hogy előre vigyél minket a tanításban, hogy felkészíts minket, képes emberekké tegyél, akik meg tudják osztani azt, amit mutattál nekik, akik képesek tanítani, bátorítani, embereket előrevinni az életükben. És nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit teszel velünk, hogy felkészítesz, és hogy aztán használsz minket, hogy méltó eszközök lehetünk a kezedben. Az életünk részleteit most rád bízzuk, neked gondod van ránk, és mi pedig egészen figyelni akarunk, egészen rád akarunk összpontosítani. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Rendben. Oké. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb tanítási módszereket ki tud választani magadnak, ahhoz egy pár tényezőt, egy pár szempontot érdemes szem előtt tartani. Ez pontosan 9, ezen most végig szaladunk. Az első, hogy ma az, hogy el tud dönteni, hogy hogyan fogsz tanítani, kell, hogy legyen célod, rövid és hosszú távú célod, ahol a hosszú távú célod a tanmenet maga, a rövid pedig az óravázlat. Gyakorlatilag azt a kérdést teszed fel, hogy mit akarsz elérni azzal, amit tanítani fogsz, és milyen eredményre számítasz, és ennek megfelelően vajon mit és hogyan lenne érdemes tanítani. Szia, Aneta! Igen, köszönöm szépen. Nem maradtál le sokról, úgyhogy köszönöm szépen. Ha teát szeretnétek, fordítanotok kell. Megtanítani. Vagy tanítani, vagy fordítani, ez a két lehetőség. Úgyhogy akkor ezt megismétlem. Tehát a témánk a tanítási módszerünk kiválasztásának elvei. És a 9 szempontot fogunk megnézni. És az első, hogy legyen rövid és középtávú cél, hosszú és középtávú célod, azaz tanmeneted és óravázlatod. Oké. És itt a cél alatt, tehát a terv is egy jó szó, de a cél, tehát mindegyikkel van egy célod. A tanmenettel van egy célod, és az óravázlatoddal van egy célod. Mit akarok elérni az órával?
So what do you wanna achieve with the class?
Mit akarok elérni a fél évvel?
What do I wanna achieve with the...
És talán ez az egyetlen, amit én jól csinálok.
Maybe this is the only thing that
mert ezt tudom. És ezt el is mondtam nektek, igaz?
Yeah.
Ezzel az órával. És aztán ennek fényében választom az eszközeimet és a témákat. És persze a tanmenetet, illetve az óravázlatokat illetően sokszor nem neked kell mindent kitalálnod, már beleléphetsz valaki másnak a munkájába. Ez például az a vázlat, amit én használok, az a baltimori tanítás alapjainak, illetve annak egy átdolgozott, összegyúrt, más anyagokból Dúló Attila által összeállított anyag is tök jó. De mindezt én szabadon felülbírálom annak megfelelően, hogy van egy célom az egész szemeszterrel, és aztán van egy célom mindig az adott órával. És nagyon szabad vagyok ebben, tehát az eszközöket, a módszereket könnyedén lecserélem, ha a cél indokoltá teszi. Jó, a következő a létszám. Nem csinálhatod ugyanazt 200 emberrel, mint amit csinálhatsz 5-tel. Aki az üzleti világban a 12 fő, 10-12-15 fő az a létszám határ, ahol még tréningekről beszélhetünk. Azaz olyan tanítási formáról, ami teljesen interaktív, ahol feladatokat adsz ki, feladatokat megoldják, van egy állandó interakció az osztállyal.
In the business world, if the group is like 12 or 15 people, it's still called a training, so it's still like very interactive. You can give works to do and you can work together.
Ezt már mondjuk 30 emberrel nem tudod megcsinálni, mert egyszerűen lebénul az osztály, tehát egyszerűen nem haladsz, mert túl sok embert kell megkérdezni, túl sokáig tart minden, és oké. Okay. És aztán... Igen. És aztán az igazi ilyen szónoklatokat, tehát az olyan fajta tanítást, ami már így elszakad az egyénektől, és tényleg egy ilyen felettes üzenetet képvisel, az szerintem ilyen 20-30 fő fölött, 30 fő fölött tudod csinálni. Tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy egész másképp tanít az ember egy egyetemen, ahol van 200 vagy 150 diák, egy teremben 200 diák, vagy még akár több is, ugye egy nagyobb egyetemen hányan vannak? Egy nagy auditoriumban, mit tudom én. Akár 300-an, 500-an is lehetnek, nem tudom. Ez egész más, mint amikor egy 15 fős, 20 fős osztályt tanítasz. Másnak kéne lennie, így mondom inkább. Tehát azt gondolom, nagy hiba, amikor 500 ember elé kiállsz úgy, minthogyha egy általános iskolás osztályt tanítanál, és így vakargatsz a táblára valamit, motyogsz az orrod alatt, és tanítasz. Tehát, hogy az, szerintem azzal elveszíted a tömeget. Egy nagy létszám előtti tanításnak mindig show-nak is lennie kell, bizonyos értelemben prédikációnak, kell, hogy legyen egy dramaturgiája, meg kell, hogy nyerd a tömeg figyelmét, meg kell, hogy tarts, tovább kell, hogy vidd őket. Az más.
So when you have a huge crowd, like a bigger crowd, then it's also like a little bit like a show, and you have to win the people, you have to win their attention and all that. It's different.
Jó. Okay, a következő a terem adottságai, a hely, ahol tanítani fogsz.
The second is the environment that you're going to teach.
Lehet, hogy csinálsz egy Biblia tanulmányt egy kávézóban. Ne számíts rá, hogy a táblára fogsz írni. Lehet, hogy egy olyan helyen vagy, ahol van egy kis zaj mindig, mint például itt. Oké, tehát lehet, hogy szeretsz csinálni játékokat, valami interakciót. Lehet, hogy figyelembe kell venned, hogy mit lehet egy adott helyen. Például volt idő, hogy tanítottunk fönt az emeleti termekben, a torony alatt ott vannak termek. Azok olyan picik, hogy ott egész más volt a légkör és a hangulat, mint például itt. Számításba kell venned. Jó, akkor a rendelkezésre álló idő. ez valami, ami engem borzasztóan feszélyez. Tehát ez az, ami talán engem leginkább rávesz arra, hogy újra gondoljam, hogy mit csináljak. Mert ha adsz nekem annyi időt, amennyit csak akarok, akkor nagyon hosszú leszek, de mindenhova eljutok. De nagyon sokszor egyszer nincs ennyi időd. És akkor nagyon el kell dönteni, hogy oké, mit akarsz elérni, mit a leghasznosabb ehhez használni, és a többi dolgot ki kell végezned. És ez nehéz. Oké, tehát van egy órád, 45 percet, képzeld el, ez a legszörnyűbb, 45 percet kapsz. Ez a leghalálosabb dolog, az semmire nem elég. Annál jobb, hogyha csak 10 percet kapsz, mert akkor tudod, hogy csak egy gondolatról tudsz beszélni, sem másról. De 45 perc, az rossz. Jó, nem olyan rossz, mindegy. De van két órányi anyagod. Például én beszélhetnék apologetikát egy egyetemi auditoriumban 500 ember előtt, és kapnék 45 percet. Az nagyon fáraszt, az fájdalmas lenne. Két óra alatt zseniális lenne. De 45 perc alatt. Mit csinálsz 45 perc alatt, hogy ez összeálljon? Fú, és akkor tudod, és akkor ezt meg kell tervezni. Jó. A következő az eszközök, felszerelés. Mi áll a rendelkezésedre? Van kivetítőd? Van filmed, videód, valami? Van kiosztható anyagod? Van esetleg valamilyen könyv, amit kiadhatsz kötelező olvasmánynak? Van táblád, van filced? És megjegyzem, hogy ha egy kicsit is van eszed, akkor ezeket használod, nem úgy, mint én. Tehát sokkal egyszerűbb. Tehát vont bele, használj eszközöket. Én nem használok eszközöket, mert nekem extra munkaeszközöket használni. És lusta vagyok. Ez az egyszerű magyarázata. De sokszor, amikor egy olyan témáról kell tanítanod, ahol fölkészülni, nagyon nehéz, véres verejték. Oké, tehát mit fogok tanítani, hogy fogom kitölteni az időt, mi legyen az üzenetem. Tudod, nem úgy mész oda, hogy ha adtok egy hónapon át beszélek róla. Hanem azon gondolkozol, hogy lesz ebből egyáltalán valami. Eszközök. És használd őket. És lehet, hogy az üzeneted ráfér egy ekkora sajtpapírra. 5 gondolat, oké? De mind az 5 gondolatot illusztrálod. Az egyiket valamit kiosztasz, a másodikat egy videóval, a harmadikat egy kis játékkal, kihívsz 2 embert, és be kell, hogy mutassák. És hogy szinte tudod, hogyha csak neked kellett volna beszélned, akkor szégyenletesen kevés lett volna, ugye 5 perc után vége lett volna az órának. De így, hogy az egész gyakorlatilag illusztrációról illusztrációra ment, valami egész zseniális született belőle. Ezt érted? Tehát légy óvatos, amikor mintákat másolsz. Tehát nézd meg sokfajta tanárt, sokfajta előadót, sokfajta hatásbeszélőt, sokfajta embert. És találd meg azokat a mintákat, amik neked fekszenek, és gyűjts ötleteket. Mert nagyon sokféleképpen lehet csinálni, és lehet, hogy a te eszköztárad, úgymond a te repertoárod, ha lehet így mondani, ahogy te tanítasz, nagyon meggazdagodhat, kiszélesedhet sokfajta mintával. Jó. Forrásanyagok. Neked van-e? Mert néha úgy kell tanítanod, hogy nincs semmid. De néha úgy, hogy a világ minden tudása ott van, ott áll rendelkezésedre. Oké, okay. És ez meg... Néha megteheted, hogy például van egy könyv, ami zseniális, és abból akarsz tanítani, de tudod, hogy nem fogjátok tudni lefedni az egészet. És kiadott kötelező olvasmánynak. Oké? Okay. És az órán csak egyes részeit tudjátok venni. Én ezt kegyelem teológiáján csináltam, Pastor Stevens könyvével. Oké. Okay. Aztán a következő a korosztály. Mert egész már... például az egyik nagy különbség a koncentrálási képessége az embereknek. A figyelmi ciklus. Például a kicsiknek, tehát minél fiatalabb valaki, annál rövidebb a figyelmi ciklusa. A vasárnapi iskolán felejtsd el, hogy 5 percnél többet magyarázol ugyanarról a dologról. 10 perc talán, de az már az feszegeti a határokat. Általános iskolában, ugye? 40 perc, 45 perc, és ott is tuti, hogy pihenőket kell beraknod közbe. Tanítasz 10 percet, 15 percet, és akkor utána valamit csináltok, ami vicces, vagy nem tudom, nevetnek rajta, vagy csak valami más, mutatsz valamit, rájönnek, hogy most nem is tanultak, hanem ez most vicces volt, és akkor utána megint kezdesz egy 15 perces szakaszt. Jó? De ez kortól függő. Felnőtteket simán lehet terhelni ilyen másfél órán keresztül, másfél, akár 2 órán keresztül. Ugye, nekünk is másfél órások az óráink, nem tartunk szünetet legtöbbször. Hiányzik a szünet? Nem, tehát hogy, hát lehet, hogyha nagyon kell pisülned, akkor hiányzik, de ha akarnátok, tarthatnánk szünetet is, de azt gondolom, hogy másfél órában, hogyha jó a téma, akkor a szünet az csak így kivesz belőle. Tehát így benne voltál, értetted, csak egyszer csak így kim vagy belőle. Jó, 2 órát akkor merek, hogyha nap elején vagyunk. Tehát mondjuk, hogyha mi tartunk egész napos képzést, akkor az első blokk az többnyire hosszú szokott lenni. Mert mindenki friss, mindenki bírja. És akkor egy nagyobb szünetet tartunk, és utána már ilyen 1 órás szakaszok körülbelül. Jó, de... aztán milyen fogalmakat ismernek, ugye? Milyen érettségük van? Ez megint a kortól függ. Tehát egész más kategóriákkal kell dolgoznod kortól függően. Jó, aztán a következő a csoport klímája, hőfoka. Van ellenséges hallgatóság. Ez még mindig a korosztály. A korosztály volt. A 8-as az a hőfok klíma csoport. Tehát van ellenséges hallgatóság, semleges hallgatóság, és barátságos hallgatóság. Ez a hozzád való, az üzenethez és a hozzád való viszonytól függ. Tehát ha mondjuk, mit tudom én, egy ateista klubba meghívnának téged vendégbeszélőnek, hogy aztán szétszedjenek, az valószínűleg ellenséges hallgatóságot jelent. Másképp beszélsz, tehát másképp kezded, megnyered őket. Sokkal többet ügyelsz arra, hogy megnyerd őket. A barátságos hallgatósággal tudod, rögtön belevághatsz a közepébe, és viheted őket, mert rohannak veled. A semlegeseket ugyanúgy meg kell nyerni, de kisebb az ellenállás. Jó, vajon egyedül tanár vagy-e? Vagy, vagy ketten tanítotok, vagy akár többen egészségedre egy tantárgyat, vagy tudsz-e konzultálni valakivel adott témában, tantárgyban? Ugye mi az üzleti oktatásainkban mindig konzultálunk, tehát mindig ott van az, hogy ketten-hárman hozzuk meg a döntéseket. És fontos. És bizonyos értelemben nyilván a ketán is, bár nagyon nagy szabadságot kapunk mi, mint tanárok, de az iskola igazgatója, illetve Pásztor Kende ad nekünk irányvonalakat, útmutatásokat, és hogyha összezavarodunk valamiben, akkor van kihez fordulni. Oké, ez volt a 9 szempontunk. A következő a tanítási módszer területén a tanár kreativitása és ötletessége. Oké, kicsit taníthatok nektek a kreativitásról. Jó? Kicsit kilépünk az óra keretéből, jó? Két fogalom, kreativitás és zsenialitás. Hányan hiszitek, hogy kreatívak vagytok? Hányan gondoltok magatokra úgy, mint igazán kreatív személy? Probléma. Ez egy probléma. Hányan gondoltok magatokra úgy, mint zsenik? Hányan vagytok itt zsenik? Zseni. Genius.
Genius.
Oké. Hányan vagytok itt zsenik? Ez probléma. Egyetem, ne vicceljetek, ti Isten emberei vagytok. Tehát, hogy mit gondolsz, ki vagy te? Te valami átlagember vagy? Valami kis senki, nem tudom. Te Isten fia vagy. Örökös. Te valami egész különleges vagy. És Krisztus elméje megvan neked. Mindenre képes vagy. Amire az Úr elhív. Ami ő. És most mondok neked két dolgot. A kreativitás és a zsenialitás természetes része az életednek. A tiédnek, mert te az Úrral jársz. Rendben? Lehet, hogy külön fogok majd tanítani a kreativitásról. Oké. A kreativitás egy gondolkodási módszer. Isten ajándéka, igen, de egy olyan ajándéka, amit minden ember megkapott. Ha van agyad, kinek van agya? Egy nagyon rossz viccet hallottam. És meg vagyok kísért, hogy elmondjam. De nem mondom el, mert Szent Szelem elmegy, és vissza se tudjuk hívni. Úgyhogy a kreativitás nem valami olyan, ami néhány kiváltságos embernek az adottsága, hanem valami olyasmi, mint például a járás. Hányan születtetek úgy, hogy tudtatok járni? Senki. Nagyon jó. És hányan jártok ma? Nagyon jó. Mindenki. Mi volt közte? Mi volt a két állapot között? Hogy? Tanulás és gyakorlás. Oké. Tehát a lényeg az, hogy a kreativitás egy olyan képességed, ami megvan neked, de amit a legtöbben tényleg nem használtok, mint hogyha sose használnád a lábadat, és így elsorvadt volna. Két ilyen fityegő nyúlvány van a tested alján, és nem tudod, mire kell használni. De ha elkezdenéd használni, eleinte nehéz lenne, mert nagyon régen használtad, de aztán megerősödne, sőt, egy ponton természetes részévé válna az életednek, hogy használod. Sőt, ha nagyon akarnád, akkor akár futhatnál is. akár sportolhatnál is, és ez is, tehát lehet, hogy nem tudnál világbajnok lenni, de hogy messze átlagon felüli futó lehet bárkiből, az biztos. Ez csak edzés kérdése. Jó? Hát lehet, hogy olimpiai szintre nem juthatsz csak megfelelő adottságokkal, de minden emberből válhat átlagon felüli futó, ez igaz? Jó? És te meg azt mondtad, hogy lábad sincs, amivel futhatnál. Jó? Tehát ez ugyanez a helyzet a kreativitással. Isten adta neked ezt a képességet. És van hét lépése a kreatív gondolkodásnak. És ezt most letanítom nektek, jó? Most van az a nap, amikor a kreativitásról fogunk beszélni. Mert ha most nem beszélek róla, akkor soha nem fogok
beszélni. Okay.
Nincs hozzá jegyzetem, úgyhogy a memóriámból kell előhúznom. Uram, segíts! Oké, az első a hit. Oké, honnan ismerjük ezt a hét lépést? Onnan, hogy interjúkat készítettek a világ legkreatívabb embereivel. És ezt a hét lépést, bocsánatot kérek, mindenkinél megfigyelték. Nagyon hasonlóan állnak hozzá a dolgokhoz. Nagyon hasonlóan csinálják. És az derült ki, hogy a kreatív gondolkodás valójában egy gondolkodási módszer, ami Isten teremtését, tehát azt az agyi képességet, ami van neked, egy megfelelő módon használja. És megjegyzem, nagyon biblikus is, tehát... Oké, tehát az első dolog, amit a kreatív emberek csinálnak, az azok, hogy hisznek abban, hogy ők lehetnek kreatívak. És ezzel igazából azt az utasítást adják az agyuknak, hogy te képes vagy erre, számítok rá, hogy ezt a kreatív gondolkodás feladatát te el fogod végezni. Míg az átlagember ennek az ellenkezőjében hisz. És azt mondja az agyának, hogy nehogy elkezdjél nekem gondolkozni. Te ilyet nem tudsz. Úgy értem, Úristen, agyam, menekülj, mert jön egy kreatív feladat. És abba te belehalsz. Úgyhogy mi nem csinálunk ilyet, mi nem gondolkozunk. Főleg nem kreatívan. És csak ezt értsd meg, hogy azzal, amit hiszel magadról és a lehetőségeidről, ilyen utasításokat adsz. És ez igaz Istennel is. Ó, Uram, áldj meg az életemben! Mondod a száddal, de közben azt gondolod, hogy én vagyok az, akit lefelejtett a listáról, és én vagyok az, akit még 15 évig a gödörben kell tartani ahhoz, hogy embert nevelhessen belőle. A legnagyobb áldás, amit kaphatok, az az, hogy elmehetek Szibériába. De hálás vagyok, Uram! Oké, okay. És gyakorlatilag azt mondod a száddal Istennek, hogy hiszek, bízom, de valójában azt mondod neki, hogy te semmi jót nem fogsz adni nekem. És Istennel is így működik, a hited szerint lesz. De az elméd is így működik. A tudatod, a tudat alattid és a tudat talanod utasításokat kap a tudatos elmédtől. subconscious and unconscious
part of your mind versus mind.
Tehát Isten úgy döntött, hogy az agyi kapacitásodnak a többségét elrejti a felszín alá.
God decided that the biggest percentage of your knowledge will be hidden under this.
Nincs egyenes uralmad az agyad fölött.
You don't have a straight rulership over your.
Legalábbis nincs az egész fölött.
Not over,
hanem azzal, ahogy bánsz a tudatos résszel, az befolyásolja, hogy mit fog csinálni a tudat alatt és a tudattalan. Az egyik ilyen a hit. Önbizalom. Úgyhogy gondolkozz rajta, tehát vigyázz, hogy hogyan gondolkozol. És ahogy ezt a hét lépést látni fogod, vigyázz rá, hogy elhidd, hogy te képes vagy kreatívnak lenni. Okay. Bocsánat, hibáztam. Mi a kreativitás? Igen. Miért nem szóltatok, hogy vétettem az egyik tanítási szabály ellen? Nem definiáltam egy kifejezést. Nem. Oké, tehát a kreativitás... Igen, jó, rendben. De a kreativitás végeredménye az, hogy egy olyan megoldásra jutsz egy adott feladat probléma kapcsán, amely különbözik az eddigi megoldásoktól, és az újdonságában tökéletesen megfelel, vagy jobban megfelel a problémának, mint bármilyen eddigi megoldás. Ez úgy tűnik, mintha eredetit hozna létre. De nem, ez nem lenne biblikus. Ez nem lenne biblikus, mert nincs új a nap alatt. Valójában csak arról van szó, hogy meglévő tényezőket újra kombinálsz egy olyan módon, tényezőket, categories,
you combine in a different way, in a new way,
és ebből valami új jön létre. Lehet, hogy mégis elmondom azt a viccet. Miért? Mert ha fogtok rajta nevetni, akkor igenis képesek vagytok a kreativitásra. Mert a vicc valójában semmi más, mint kategóriáknak az összekeverése, az újrakombinálása, ami egy ponton a humorérzékünk által viccesnek értékelődik, ugye? De azt a viccet nem mondhatom, mert szóval egy másikat kell mondani. Nem mondom már. Minek, valamilyen szinten mindenképpen rasszista lesz, úgyhogy... Elmondhatnám szőkenős vicces viccként, vagy...
Szabadságod van rá.
Tessék? Nem baj, mindegy, ezt értitek, tehát most nem kell a konkrét illusztráció. Ha valaha nevettetek már viccen, akkor képesek vagytok. Új asszociációkkal gondolkozni, új társításokat létrehozni. Oké? Okay. Kalap, fagylalt. Fagylalton kalap, kalapon fagylalt. Tölcsér. Tehát újra kombinálod. De hát ez ostobaság. Az ostobaság része a kreativitásnak. A kreatív emberek nem félnek dolgokat újra kombinálni. Nem félnek hibázni. Mert azt mondják, hogy megnézem, kipróbálom. Hát, ha kijön belőle valami jó. Nagyon szabadon gondolkoznak. Jó, de a lényeg az első pont az az, hogy hisznek benne, hogy képesek rá. Hisznek abban, hogy az agy, amit Isten adott nekik, az nem rosszabb, mint bárki másé, hogy a kreativitás funkciója ott van benne, és én használni fogom. Dicsőség az Úrnak. Oké. És ez most csak az agyról beszél. Tehát ne gondoljátok, hogy most testiségbe átmentem, és csak magamról beszélek. Ez a te részed, a kreativitás a te részed. Te gondolkozol. A második lépése a kreativitásnak az a... Várjál, hogy van az első? Oké, megvan. Tehát a második lépés az a probléma azonosítása és definiálása. Ez nem az, ahol megoldást keresel, hanem az, amikor nagyon közelről megnézed a helyzetet, a tényeket, és beazonosítod a problémát. Ez majdhogy nem negatív gondolkodásnak tűnik. Mert a problémára összpontosítasz. Igazán szembenézel vele. Keresed a felszínes tünetek mögött az okokat. És amikor megtaláltad őket, akkor előről kezded. Mert megnézed, hogy nem került el a figyelmedet valamilyen más részlet. Az igazi problémát keresed a probléma mögött. Aztán keresed a probléma következményeit. És az egészet, az egész helyzetet, az egész dolgot, amivel kapcsolatban kreatívnak kell lenned, megpróbálod minél több különböző nézőpontból megnézni. Nézd meg egy gyerek szemével. Nézd meg Jézus szemével. Nézd meg Pásztor Kende szemével. Nézd meg Shrek szemével. Mit szólnál ehhez Shrek? Oké. Mit csinálok? Megpróbálom lebontani a commerce asszociációkat. Miért nem tudsz tanítani? Miért nem vagyok jó tanár? Mert én egy ilyen ember vagyok. Ez a commerce asszociáció. Ennyi. És ezzel el van intézve a probléma elemzésed. Micsoda felszínes, sekélyes megoldás. Szedd szét, szedd darabokra. Nézd, járd körül igazán. Jöjj rá arra, hogy mi van tényleg. Azonosítsd a problémát. Miért csinálod ezt az egészet? Azért, mert az agy csak jól definiált feladatokon tud dolgozni. Hallottad? Minél pontosabban definiálod azt a feladatot, amit az agyadnak el kell végeznie, annál gyorsabban és hatékonyabban oldja meg a problémát. Tehát mondjuk azt, hogy aggódsz, sokat aggódsz, és meg akarod oldani az életed problémáját, ami az aggódás. És azt várod, hogy lesz majd egy kreatív ötleted rá, hogy szabadulsz meg az aggodalomtól. De az érzelmek túl elvont fogalmak ahhoz, hogy az agyad tudjon kezdeni velük valamit. Az aggodalom általános érzése nem egy olyan feladat, amin dolgozni tud. De ha átgondolod igazán, hogy mitől félsz, miért aggódsz, mi történhet, mi lenne, ha, és a problémát körüljárod, amilyen részletesen csak tudod, akkor bizony megfogalmazott pontos utasítást adsz ezzel az agyadnak arra, hogy min kell dolgoznia. Jó? Ezt értitek? A legtöbb ember, tehát ez a munkás része a kreativitásnak. Ez az elemző, definiáló asszociációkat letörő és újraépítő része. Jó, és utána a harmadik lépés a pihenés. Mert nem te fogod megoldani a problémát, hanem az agyadnak az a része, amelyik a nagyobb, és ami fölött konkrétan nincs hatalmad. Ott van egy nagy számítógép, amit most beprogramoztál a megfelelő adatokkal, és dolgozik rajta. És ahhoz, hogy dolgozhasson rajta, ahhoz pihenned kell. Mást kell csinálnod. Lazítanod kell. Az igazán kreatív emberek, az igazán hatékony emberek sokat lazítanak. Nagyon keményen dolgoznak, és aztán nagyon keményen pihennek. Elmondom ezt kicsiben. Az én munkámnak folyamatos és állandó velejárója a kreativitás. Én mindig mindent a nullából újra kell, hogy kitaláljak. Egyszerűen erről szólom. Állandóan gondolkoznom kell. És ott ülök és gondolkozom, kimegyek vécére, és a vécén történik meg a csoda. Ezt érted? Miért? Mert amíg benne voltam, elemeztem, gondolkoztam, szétszedtem, addig volt a táplálási rész. És az első pillanat, amikor elengedem az agyamat, és hagyom egy picit, hadd tegye a dolgát, rögtön rakja össze. Kész a megoldás, itt van! És löki föl, és egyszer csak ott az ötlet. Okay. A WC egy nagyon veszélyes hely. Vigyél magaddal papír, ceruzát, vagy diktafont. Okay. Kicsit viccelek, de tényleg ez így van. Jó, aztán hogy ez most ezzel együtt van, igen, nem, a következő aha pillanat, ez az aha pillanat. Ez volt a harmadik? Negyedik. Az aha pillanat az, amikor jön az ötlet. Oké, az agyad előállt egy megoldással, és fellöki a tudatodba. És te egyszer csak látod, ott van valami, ami honnan a bánatból jött ez. És a legnagyobb hiba, amit itt el lehet követni, az az, hogy nem jegyzeteled le teljes alázattal. Oké, tehát le kell írnod az ötletedet azonnal. Miért? Mert olyan részletességgel, ahogyan akkor látod, soha többet nem fogod látni. Jó? Tehát ez nem te voltál okos. Fű, de okos vagyok, én ezt így kitaláltam. Nem, te voltál okos, de a lényeg, hogy a tudat alatti, tudattalan részet csinálta, és csak egy időre látod a tudatodban. És aztán ez újra elsüllyed. És ha nem írod le, úgyhogy a profi ötletembereknek van egy gombja a telefonján, amit ha megnyom, ami a te telefonodon is van, csak lehet, hogy nem tudtál róla, és már mondhatod is. Vagy van egy ötletfüzete, ami ott van a táskájában, mindig elő tudja venni, és állandóan ír bele. Jó. Az ötödik az ellenőrzés. Az ellenőrzés. Checking, vagy backtest, vagy valami ilyesmi. Ami arról szól, hogy a kreatív ötlet valószínűleg nagyszerű, de lehet, hogy csak részei nagyszerűek. Lehet, hogy a megoldás részleges. Le kell tesztelned, hogy a valóságban ez működhetne, és hogyan. Úgyhogy megint jön egy munkás, gondolkodós rész, ahol jól átgondolod, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni. És lehet, hogy rájössz, hogy nem teljes még, és akkor előről kezded a folyamatot. Oké, és aztán ez a hanyadik volt?
Ötödik.
A hatodik a jutalmazás. Jutalmazd meg magad. Dicsérd meg magad. Ismerd el, hogy kreatív voltál. És ezzel mondd az agyadnak, hogy nagyszerű teljesítményt végeztél, szeretném, ha ezt megismételnéd, és máskor is csinálnál. Tehát csak egyszerűen építsd a képet arról, hogy ez működött, és ez sikerült neked, és erre te képes vagy. Nagyon fontos. Tudjátok, ha elhiszed, hogy te erre képes vagy, akkor ez a gondolkodásodnak a természetes módszere lesz. Tehát a kreatív emberek nem egy hétlépéses módszert követnek. Csak ezzel a hétlépéssel gondolkoznak. Mindent így csinálnak. Meddig tart ez? Néha nagyon gyors, percek alatt megvan. Néha hetekig dolgoznak egy problémán. Hónapokig. De működik. Igen, hogyne. Okay. A hetedik. Kezd előről. És ne hagyd abba soha. Jó? Ez, tudjátok, milyen értékes? Ez a kreativitás. Ez nem természet feletti. Ez az, amire minden ember képes, aki hajlandó ezt gyakorolni. Okay. És ha te keresztényként nem csinálod, akkor vétesz Isten parancsa ellen. Okay. Neked kötelező kreatívnak lenned. Rendben? Ez egyetlen, amivel elvesztheted az üdvösségedet, ha nem vagy kreatív. Jó, a felvétel kedvéért mondom, ez nem igaz. Azzal is elveszítheted, hogy nem vagy zseniális. Okay. És itt jön a második, a zsenialitás. Definíciót kérünk, már látom. Igen, így van. Mi a zsenialitás? A zsenialitás, amikor olyan megoldásra jutsz, akár egy nagyon hasonló gondolatmenet során, ami túlmegy a saját erőforrásaidon. Tehát az nem a te agyad teljesítménye, ha bár az agyad részt vett valószínűleg. Hanem a zsenialitás egy felsőbb forrásból merítve kap ihletet, támogatást, definíciót, megoldást. Ki volt az? Beethoven volt az, akinek zseniális zenéi voltak? Ugye, nem az ő szimfóniái azok, amelyek például tökéletes, az olyan frekvenciája van a zenéjének, ami az emberi DNS rezgés számával, mivel tökéletesen megegyezik, és gyógyító hatása van, ilyen regeneráló hatása van. Azt hiszem, hogy Mozart, vagy Beethoven. Hogy? Igen? Nem tudom melyikük. Mindegy. De a lényeg az az, hogy tehát vannak olyan teljesítmények, amik emberi szinten megmagyarázhatatlanok. Hajtós? Ez ilyen definíciós kérdés. Tehát azt gondolom, hogy a zsenialitás lényege az én definícióm szerint az a természet feletti input.
According to my definition, being a genius means that you get something from a supernatural.
Honnan kaphatsz, vagy Istentől, vagy démonoktól?
You can get it from God or either from devils.
A Beatles zseniális volt.
Beatles was a genius.
De démonian volt zseniális. Abszolút, abszolút, persze. Tehát, hogy ők egy átlagos kis zenekar voltak, elmentek Indiába, beszéltek valami guruval, eladták a lelküket, és mire visszajöttek, tömeghisztériával fogadta őket a világ, és akkor nem is tudom, van egy csomó zenész, aki tényleg zseniális zenét csinálnak, messze túlmutat rajtuk. De a konkurenciának dolgoznak. És csak most ugye te mondtad, hogy most mekkora a része a hajtásnak benne. Valószínűleg benne van. Tehát azt gondolom, hogy ha nem megyek együtt ezzel a természet feletti inspirációval, akkor nagyon nehéz. Akkor egy olyan ceruza vagyok, ami alig ír, oké? Okay? Tehát ahhoz, hogy valami zseniálisat le lehessen írni, ahhoz a ceruzának is hegyesnek kell lennie, és hajlandónak kell lennie írni. De a lényeg az, a maggondolat az az, hogy természet feletti inspirációról beszélünk. Úgyhogy te igyekszel együtt menni a természet feletti tuninggal, nem tudom, hogy mondjam, de a lényeg az, hogy olyan dolog születik, ami belőled nem jöhetett, mert olyan tudás van benne, ami fölötted van. És te várjunk, álljunk csak meg, a szellemiség az nem ez? Remélem, hogy minden teszted zseniális. Mert hogy a Szent Szellem súgja a válaszokat. És persze lehet, hogy a te részed annyira kicsi, tehát annyira levetted nullára, hogy a zsenialitás lehetőségét eltaposod, mert alkalmatlan vagy rá, hogy használjanak, mert nem futsz vele. De elvileg nekünk keresztényeknek mind a kettő alapvető üzemmódunk. A kreativitás és a zsenialitás is. Ezt értitek? Vigyázz, hogyan gondolkozol magadról. Vigyázz, hogy mit tervezel az életeddel, a jövőddel, a lehetőségeiddel. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy messze-messze alul tervezel annál, mint amire képes vagy, és amire el vagy hívva. Jó? Az Úr azt mondta, hogy nagyobb dolgokat fogunk csinálni, mint ő. Pedig, ha jól látom, ő megváltoztatta a világtörténelmet, és megmentette az emberiséget. És mi egy test vagyunk vele, úgy értem, megvan az ő értelme, és megvan ő maga. Kreativitás és zsenialitás. És ez része a tanításnak is. Jó, ez tetszett nektek? Ez jó? Bátorító volt? Mondhatok példát is. Na, oké. Hányan vagytok itt kreatív emberek? Jó. Tehát csak ezt mondom, tessék elkezdeni gyakorolni. Hogy? Jó. Hadd mondjak egy példát. egy kreatív megoldásra. Egy szállodában panaszkodtak a vendégek, hogy a liftek túl lassúak. Ismered a példát? Hát most elmondtad a csattanót. Mindegy, azért elmondom. Elkotyogtad. És hát a szálloda igazgatósága eldöntötte, hogy oké, a probléma már tűrhetetlen, tehát annyi a panasz, annyi a gond, hogy javít, kihívták a szakértőket, és kiderült, hogy olyan hihetetlenül sokba kerülne a liftrendszernek a lecserélése gyorsabbra, hogy és nem lenne rentábilis. Tehát, hogy... És a csapat, nem tudom, hetekig gondolkozott rajta, hogy mit lehetne csinálni, hogyan tudnák ezt megoldani, és egy olyan megoldásra jutottak, ami azóta világszinten elterjedt, és ami mindenhol kezeli ezt a problémát. Mi volt ez? Tükröt tettek a lift ajtajára, tehát, hogy amikor állsz a lift előtt, akkor... Oké, tehát önmagad látványa annyira lenyűgöző, hogy az idő úgy telik, úgy röpül, hogy a lift túl hamar jön a lift. Oké? És a liftben is tükör van. Oké, úgyhogy, mi történt? Hol a kreativitás itt? Az, hogy körüljárták a problémát, és az első nyilvánvaló asszociációból ki kellett, hogy lépniük, hogy ugye ha a vevő azt mondja, hogy a probléma az, hogy lassú a lift, akkor ki kell cserélni a liftet. Ugye ez az alap asszociáció. Új lift kell. Liftet. Ki kell cserélni a liftet. Mit csináltak? Igazán körüljárták a problémát. Tényleg az a baj, hogy lassú a lift? Nem. Tehát abból semmi baj nincs, hogy lassú a lift. A baj az, hogy ez nem tetszik a vevőknek. Az ő reakciójuk a baj. Mit lehetne tenni, hogy a reakciójuk változzon? Gondolkozzunk rajta. Hogy lehetne feloldani ezt a konfliktust? Nem igaz, hogy csak egy megoldás van. Hogy ki kell cserélni a lifteket. Biztos van más út is. Találjunk 4-5 más utat. És valaki előállt egy zseniális ötlettel. Oké, egy második. Azt hiszem Napóleon csinálta ezt. Kivel harcolt Napóleon? A franciákkal, ugye? Nem, angolok. Igen, de angolokkal harcolt, akkor angolokkal. Igen, Waterloo, angolokkal. Rendben. És volt az angoloknak volt egy tábornoka, aki vezette a sereget, és az egyik csatában, amit igazából meg kellett volna, hogy nyerjenek az angolok, mert olyan hihetetlen túlerőben voltak, olyan előnyös helyzetben voltak, meg minden. Ez a tábornok olyan sikerrel vezette az angol seregeket, hogy elvesztették a csatát, sőt, maga a tábornok is fogságba esett. És Napóleon tábornokai, vezetői, meg ő maga is azon tűnődött, hogy mit csináljanak a tábornokkal. És az egyik fiatal tisztnek az a zseniális ötlete támadt, hogy engedjük szabadon. Mit gondoltok miért? Hát mert a legtökéletesebb dolog, ha ez a tábornok vezeti az ellenség seregét. Mert ha jön egy új, az lehet, hogy jó lesz. És tényleg a következő nagy csatánál ugyanez a tábornok volt a vezető, és ugyanúgy elvesztették a csatát. Ami aztán azt hiszem a háború kimenetelét is... Mindegy, történelemben nem vagyok jó. De értitek? Tehát egy kreatív megoldás volt. Akkor egy másik példa. A második világháborúból. Német hadosztály, ez az a szó. Tank hadosztály. Páncélos hadosztályok gördülnek be a Szovjetunióba. Akkor még Oroszország volt, vagy mi volt? Nem, akkor már Szovjetunió volt, ugye? Szovjet, igen, igen. Oké. Tehát, hogy háború van, jönnek a tankok, német tankok mennek Oroszországba. Tank az a... Tank? Tank, igen, yeah, right. És hát az oroszoknak alig voltak tankjaik, tehát, hogy egy veszett háború volt. És ki kellett találniuk valamit. És hát ötleteltek ezzel, hogy mit fognak csinálni, ha megjönnek a német tankok. És amiük sok volt, az ember, sok emberük volt, sok robbanóanyag, meg ilyesmi, de tankjuk nem nagyon volt. És az az ötlet volt, hogy kamikázékat fognak küldeni. Tehát az orosz katona fogja a bombát, berohan a tank alá, és felrobban. Igen. Soldier, a bomba, the bomb, explosive.
The explosive thing, and they run to the enemy's tank, defend the tank, and then they're going to explode there.
Na, de aztán rájöttek, hogy ez mégsem lenne humánus.
But they figured out that it shouldn't be really good for them.
Úgyhogy kutyákat képeztek ki erre.
So they took dogs, and the
kutyák ki voltak képezve arra, hogy ha meglátnak egy tankot, beszaladnak a tank alá. Úgy csinálták, hogy öltették a kajájukat. Mindig minden tank alá kaját tettek, és a kutyák tudták, hogy a tank alatt kaja van, és tényleg ki voltak erre képezve. És ez a példa, ez az ellenőrzésre egy példa. Tehát egy kreatív ötlet, ami nem volt ellenőrizve. Ötödik lépés, igaz? Úgyhogy jöttek a német tankok, elengedték az orosz kutyákat a bombákkal, és ahogy kell, beszaladtak a tankok alá, csak hogy ezek az orosz kutyák még sose láttak német tankot, csak orosz tankot láttak, és hát be is szaladtak az orosz tankok alá. Úgyhogy egy apró hibát elkövettek a kivitelezésben, mert német tank álcákkal kellett volna gyakoroltatni a kutyákat. És tesztelni kellett volna. Tehát legalább egy tesztet kellett volna csinálni, egy éles tesztet, mielőtt nagyba. Hogy? Igen. Úgyhogy, oké. Csak egy pár példa a kreativitásra. Jó. Menjünk tovább. Miért kell a tanárnak kreatívnak lennie? Az első az a szeretet miatt. Mert el akarod érni az embereket. És ha elő tudsz állni egy új ötlettel, egy új módszerrel, valami kreatívval, az segíteni fog elérni az embereket. Oké? Minden, amit csinálsz, kreatív kéne, hogy legyen. Még egy gondolat. Ez kreativitáshoz két dolog kell. Nagy alázat és nagy merészség. Alázat kell azért, hogy tiszteletben tartsd a tényeket és összefüggéseket.
You need humility to respect the principles, the facts,
az alapelveket,
the basic principles,
azt, ami megváltoztathatatlan,
things that are unchangeable,
és nagyon nagy merészség kell ahhoz, hogy mindent kész legyél megváltoztatni, ami változtatható.
And then you need the courage to dare to change everything that can be changed.
Jó a cél érdekében. Jó? Jó, aztán mert mindannyian egyediek vagyunk. Valószínűleg a sablon standard megoldás kevésbé hatékony, mint az újabb és újabb egyedi megoldások. Jó, tehát mert oké, mert te egyedi vagy, és ha rád van kényszerítve egy sablon módszer, valószínűleg az bezárt téged. Ha nem vagy kreatív, akkor nem tudsz hozzátenni a sablon módszerhez. Hogy kell tanítani? Hú, emlékszem. Egyszer oktattunk egy céget, hihetetlen volt. Hihetetlen. Ilyen kereskedők voltak, vagy mi azt, hogy üzletkötőket képeztek, és a vezetőket megtanították előadni. És olyan módon tanították meg őket előadni, hogy még azt is elmagyarázták, hogy hogy kell állniuk. A nőknek így kellett állniuk, vagy a pasiknak nem tudom pontosan. Csak azt... És hogy kell gesztikulálni? Így nem csinálunk már. Ez ott képzelni, hogy milyen sokkoló volt nekik, amikor mi lettünk az oktató cégük. El kellett, hogy magyarázzák, hogy Sándorék nagyon jók, de egy csomó mindent egészen másképp csinálnak, mint mi. Oké? Okay. Tehát, hogy ők előre kitaláltak mindent, szóról szóra meg voltak írva az előadás szövegek, meg kellett tanulni kívülről, azt kellett elmondani, a gesztusok meg voltak magyarázva. És az egész borzasztó merev volt, borzasztó. Száraz. Szörnyű volt. De biztonságos. A rabszolgának megmondták, mit kell csinálni, a rabszolga csinálta. Mi nem így működünk, jó? Rendben? Te se akar így működni, és ne várd el a diákjaitól se, és ez a következő, hogy ne alkalmazz sablonokat. Sémákat, állandóan ugyanazt, mindenkinek ugyanazt, ugyanúgy ugyanazt. Mert ha már megtanultad, akkor kényelmes, ugye? Mindig ugyanazt mondom. Végülis a magnót is lerakhatnám, és akkor el se kéne mennem. Tehát tényleg miért tanítok újra egy tantárgyat, amikor azt már tanítottam egyszer? Hát hallgassátok meg az internetről, azt annyit kiosztom a teszteket. Tehát mi az értelme annak, hogy egy ember, egy személy újra tanítja azt élőben? Hát pont ez, hogy ott legyen ez az újság, az újdonság, az alkalmazkodó képesség, a kreativitás, igaz? Mert ha pont ugyanaz, ami legutóbb jó volt, jó lesz most is, akkor minek? Jó, akkor esetleg videóról, hogy a gesztusokat is lássátok. De az aztán már tényleg a teteje a dolog. Tessék, hogy? Non plus ultra, így van. De nem, Pásztor Kende újra meg újra azt mondja, hogy tanítsd le élőben. Jó. Jó, tényleg kell, tehát ahhoz, hogy a maximumot tud nyújtani, ez a következő, ahhoz kell, hogy legyen egy egyéni stílusod, stratégiád, tanítási módszered, stílusod, ez a jó szó. Alakíts ki egy saját stílust. És kreativitás nélkül nem fogsz tudni. Már a kreativitás pont ez, hogy dolgokat újra kombinálsz, másképp csinálod. Jó, aztán azért is akarunk kreatívak lenni, mert a kreativitás sokkal szórakoztatóbb, mint a kreativitás hiánya. És szeretnénk, hogy a diákjaink jól éreznék magukat. Ez fontos. Másrészt ezzel mintát is adsz. Ha te kreatív vagy, akkor arra ösztönzöd a diákjaidat, hogy ők is azok legyenek.
If you are creative, you motivate your students to be creative also.
Jó. Még nincs vége az órának. Oké. Ezzel az utolsóval még egy-két gondolatot eltöltenék. Tehát a diákoknak te egy minta vagy. És utánoznak téged. Figyelnek és utánoznak téged. Úgyhogy erre rájátszhatsz. Figyeld meg, ismerd meg a diákjaidat. Figyeld meg, hogy mit szeretnek. És ennek megfelelően gyűjts ötleteket. Találd meg a diákjaid értékeit. És ezeket építendő próbálj kreatív lenni. A legkreatívabb dolog, amit csináltunk ezen az órán, az az, hogy ti beszéltetek valamelyik órán, váratlanul. Oké? Ez pont ez volt. És azoknak, akik kijöttek a pulpitushoz, azoknak szerintem nagyon bátorító volt. Jó, rendben. Azt hiszem, hogy itt befejezzük. Jövő héten innen fogjuk folytatni. Nagyon, eddig volt a uncsi bemelegítés, innentől lesz izgalmas ez a téma. A motivációról, motiváltságról fogunk beszélni. Hogyan tudod motiválni a hallgatóságodat? Milyen fajta motivációs módszerek vannak? Stílusok? Melyik hogyan működik? És azt hiszem, ez lesz a következő óránk témája. Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Igen.
Igen.
Életmódot kell változtatni. Ha itt voltatok a múlt órán, hányan voltatok itt a múlt órán? A manipulációról beszéltünk az oktatásban, aminek az egyik célja, tehát a világ manipulálásának az egyik célja az, hogy te hatékonytalanná válj. Okay. Tehát a világ nem akarja, hogy te kreatív legyél, ezért egy olyan életstílust tanít neked, olyan életstílust bátorít, mert még csak nem is kényszeríti rád, csak bátorítja, és te elhiszed, hogy ebben muszáj élni, és ezért magadra kényszeríted, amivel csak tönkre menni lehet. Tehát mind anyagilag, mind emberileg. Oké, tehát azok, akik jól élnek, akik sokat keresnek, azok maximum egy ideig égetik a gyertyát két végéről, és viszonylag rövid ideig. Ahhoz, hogy bármiben csúcs teljesítményére legyél képes, ahhoz lazítani kell. Nem sometimes, hanem always. A lényeg az, hogy ha van 100 feladatod, és most figyeljetek rám nagyon, oké? Okay? Valami olyasmit mondok, amit nagyon ritkán fogsz hallani az életben. Jó? A legtöbben nem elég bátrak, hogy ezt elmondják nektek. Jó? Ha van 100 feladatod, abból a 100-ból 80-at, ha soha nem végzel el az életben, semmi baj nem történik. Nem az, hogy elhordozható a veszteség, hanem semmi nem fog hiányozni, érted? Semmi. Zero. A maradék 20-ból szerintem van legalább 16, ami kis veszteséggel elpasszolható. Hát nem is, nem. Azokat se csinálod meg soha, csak lesz veszteség.
Okay, if you do the 16, if you don't do that, you'll have a little luck.
Okay, és négy van, amin az életed és az igazi eredmények múlnak.
And there are four, which are really important and really your life depends on it and your
és a világ célja az, hogy te ahhoz a négyhez sose juss hozzá. Hogy minden mással legyen dolgod, elkötelezettséged, csak ne azzal, ami igazán számít. Csinálj az életedben nagyon kevés dolgot. Kérlek, légy elég merész hozzá, légy elég bátor hozzá, hogy unblock az életedben nagyon kevés dolgot csinálj, de olyanokat, amik rettentő fontosak, rettentő jelentősek. Például a Biblia iskolába jársz, ez biztos, hogy az egyik. Okay? Életet változtató. Abszolút. Tehát benne van abban a négyben. Oké, tehát nagyon, ha megnézed egy sikeres ember életét, alapvetően csak néhány dolgot fogsz látni benne, amit igazán csinál. És aztán persze egy ponton Isten ad segítőket, ha üzletről beszélünk, akkor a pénzen tudsz vásárolni segítőket. Előrelépsz önszervezésben és szervezet szervezésben. És azt teszed észre, hogy nagyon sok mindent csinálsz igazából, de már nem te egyedül, hanem te és a segítőid. És ahogyan a lényegtelen dolgokból még többet levesznek a válladról, úgy te már nem négy, hanem esetleg 6 vagy 8 lényeges dologgal tudsz foglalkozni. De már nem te veszed fel a telefont, nem te mosod a ruháidat, tehát semmit nem csinálsz, ami lényegtelen, hogy a lényegeset tud csinálni. Ezért kéne nekünk például nagyon jó adakozóknak lennünk. Hogy azok, akik szolgálnak a gyülekezetben, azoknak, tehát hogy ne kelljen már egy pásztornak dolgoznia, ha csak Isten nem vezeti őt úgy határozottan. Tehát hogyha nem, tehát nem ezt kéne? Tehát hogy, ja, mindegy, de ez a válaszom, jó? De a világ egész nap üvölti, hogy lehetsz ilyen felelőtlen, hogy ezt nem hívtalak telefonon. Nem vetted föl a telefont. Hogy nem vetted föl a telefont? Milyen ember vagy te, hogy nem veszed föl a telefont? Próbálj meg engem fölhívni. Próbálj meg felhívni. Értem, hogy sikerül, gratulálok. Neked már sikerült, és gratulálok. Tehát tényleg. Sokat jelent. Miért? Mert a telefon elpusztítaná az életemet. Az amit én csinálok, ott nem. Most sem szólhat a telefon, és a napom 10 órájában nem szólhat a telefon. És az élet nem omlott össze, hogy emberek nem érnek el. Ki az én életemben, az én döntéseimben, az embereknek nem kell elérniük. Várjanak. Ha valaki nagyon akar, várjon. Régen is vártak az emberek. Régen emlékszem arra az időszakra Magyarországon, amikor nem volt telefon, nem mobiltelefon, nem volt, egyáltalán nem volt telefon. Várni kellett, hogy mikor tudok találkozni veled, vagy levelet írtam. Ezt érted? És az élet működött. Van egy csomó olyan alap dolog, amit a világ rád kényszerít, ami valójában semmi más, csak a kapacitásod és a képességed ellen intézett egyenes támadás. Rendben? És erősnek kell lenned felülbírálni és kilépni belőle. Oké. Okay. Az én Istenem áldjon meg benneteket. Amen.